az 1,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály kiemelte, az OTP és a magyar gazdaság sikere összekapcsolódott az elmúlt 3 évtizedben, ahhoz, hogy a sikertörténet folytatódjon, jól működő bankrendszerre és tőkepiacra van szükség, valamint arra, hogy minél több befektető gondolkodjon tőkepiaci befektetésekben. Elhangzott, a BUX az elmúlt 2 évben elért csak nem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. A növekvő megtakarítási mutatók azt jelzik, a magyar lakosság készen áll arra, hogy nagyobb mértékben vegyen részt a tőzsdén jegyzett cégekben. A háztartások GDP arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es 82-ről már a 114%-ra emelkedett. Csányi Sándor, az OTP bank elnöke elmondta, részvényeik 1995-ös bevezetése óta nem került sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a BÉT sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában az OTP. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Október 6-ától bevezették a fix 3%-os KKV hitelt, és megduplázták a Demián Sándor tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét. Emellett a program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint visszanemtérítendő támogatást igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerprogram hitelesített energiamegtakarításokkal igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület, mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felülete kapott ingyenes padlásfödém szigetelést, közölt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az MT-vel. Ez mintegy 2 millió gigazsúl igazolt energiamegtakarítást eredményez, ami évente mintegy 60 millió köbméter földgáz megtakarításának felel meg. A hőszigetelés 25 éves időtávon fejti ki pozitív hatását, így a program eredménye az ország tartós rezsicsökkentéséhez is hozzájárul. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak energetikai korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek le a kedvezményezettekkel. Jelentős könnyítésekkel segíti a kormány a gazdálkodókat a vidékfejlesztési program zárásakor az év végén, közölt az agrárminiszter. Számos projekt megvalósítása ütközik nehézségekbe bizonyos engedélyek beszerzése miatt, ezért jelentős könnyítés vált lehetővé azzal, hogy azok beszerzésének határideje jelentősen, több mint egy évvel kitolódott, így a beadott kifizetési kérelmek fizetése tovább gyorsulhat, jelentette be Nagy István. A vidékfejlesztési program 2014 és 22 közötti időszakában csaknem 400 ezer pályázat kapott támogatást, 2942 milliárd forint uniós és költségvetési forrásból. Ebből eddig 2803 milliárdot már kifizetett a Magyar Állam Kincstár. A program december 31-én hivatalosan lezárul. A magyar kormány Európai Uniós forrás segítségével 1 milliárd 600 millió forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére, mondta el a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila hozzátette, ez a támogatás egyrészt a meglévő intézményi struktúrában a szakmai munka folytatását és fejlesztését segíti, másrészt az utánpótlása elsősorban a középiskolás diákokra koncentrál. A roma szakkollégiumok egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatásba. A Magyar Honvédség iraki missziójáról döntött a kormány, a katonai kontingens 2026 végéig maradhat az iraki köztársaságban. A döntés célja a nemzetközi koalícióban való részvétel az iszlám állam elleni harcban. A határozat megjelent a magyar közlönyben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge, mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Hasonló idő lesz holnap is, sok napsütéssel. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A kommunista diktatúrák áldozatainak internetes forrás alapján a következőkről tájékozódhatunk. Korszellemidézés, a kommunizmus kis szótára, a teljesség igénye nélkül. Államvédelmi hatóság, azaz AVH. A kor jelszava Rákositól származik, ne csak őrizd, gyűlöld. Az AVH 1948. szeptemberében alakult meg, részben titkosan működő politikai rendőrség volt. Jogelődei a PRO, azaz politikai rendészeti osztály és az AVO, Magyar Államrendőrség államvédelmi osztálya voltak 1945 eleje és 1948 szeptembere között. Az AVH hírhet volt kegyetlenségéről és különösen durva módszereiről. Hivatalos célja a kommunista rendszer ellenfeleinek üldözése, illetve a rendszer és vezetőinek védelme volt. A háttérből Rákosi Mátyás által mozgatott szervezet, a kommunista párton belüli hatalmi küzdelmek részese, a politikai leszámolások fő eszköze és végrehajtója is volt egyben. Két AVH-s börtön működött Budapesten, az egyik az Andrássy út 60-ban, az AVH székházában, amelyhez Pince börtön is tartozott, illetve a Belgrád rakpart 5-ös szám alatti épület is rendelkezett Pince börtönnel. Az Andrássy út 60-ban ma a Terrorháza Múzeum található. A beszolgáltatási rendszer fogalma. A megtermelt javakból az államnak be kellett szolgáltatni bizonyos mennyiséget. Aki ezt nem tette, azt közellátás szabotálásáért megbüntették. A békekölcsön. Az 1950-es években Magyarországon bevezetett sajátos megtakarítási forma. Lényege, hogy az állam elvárta minden dolgozó állampolgártól, hogy évente nagyjából az egyhavi fizetésének megfelelő összegért békekölcsönt jegyezzen, ezáltal segítse az államot a békért folyó küzdelemben, idézőjelben. A békekölcsönért nem kamat járt, hanem sorsoláson húzták ki a nyerteseket, akik kisebb-nagyobb nyereményben részesülhettek, esetleg a kötvény névértékét kapták vissza. A békekölcsön, bár egy megtakarítási forma volt, a kötelező jellege miatt egyfajta bújtatott adóként működött, célja az úgynevezett szocialista tőkefelhalmozás volt, hogy legyen az államnak pénze az újjáépítésre, valamint a nehézipar és a hadsereg erőltetett fejlesztésére. A csengőfrász. A közgondolkodásba az 1950-es években került be a csengőfrász fogalma. Ez alatt azt az eljárást lehetett sejteni, amikor az AVH emberei többnyire az éleple alatt becsöngettek, majd berontottak a kiszemelt lakásába, és elhurcolták az áldozatot. A ház előtt többnyire egy fekete, pobjera típusú autó várakozott a kiszemeltre. Sztálintól származik a következő mondat. Kiválasztani az áldozatot, gondosan felkészülni a reámérendő csapásra, könyörtelenül kielégíteni a bosszú szomjat, majd lefeküdni, aludni. Nincs ennél édesebb a világon. Andrássy út 60 a borzalmak háza, mert így is hívták akkoriban. Az épület a diktatúra legkegyetlenebb színtere, fogalom volt a kommunizmus évei alatt, amitől az idősek még ma is összerezzennek. Ma a Terrorháza Múzeum működik benne, amely a 20. századi diktatúrák áldozatainak állít méltó emléket, és bemutatja, hogy mit jelentett honfitársainknak azokban az időkben élni. A három emeletes neoreneszánsz épület 1880-ban Feszti Adolf tervei alapján eredetileg polgári lakóháznak épült. 1937-ben új lakók béreltek helyiségeket a házban, a magyar nemzeti szocialista mozgalom Szálasi féle szárnya. Bár a Horthy rendszer bebörtönözte Szálasit, hívei 1940-ben történt szabadulásáig is zavartalanul tartották gyűléseiket az Andrássy úti villában, amely 1940 után lett főhadiszállásuk, és Szálasitól a Hűségháza nevet kapta. 1944 őszén a sikertelen kiugrási kísérlet után a nyilasok vették át az uralmat Magyarországon. A Hűségháza ekkor már begyűjtőhelyként és börtönként is működött, itt tartották fogva és kínozták az ellenállókat és az ellenségnek kikiáltott áldozatokat. A politikai rendőrség vezetője, Péter Gábor, kifejezetten ezt a házat kérte a szervezet főhadiszállásának. A későbbi AVO és AVH emberei bővítési munkálatokba kezdtek, hogy az egyre növekvő számú fogvatartottat el tudják helyezni. A környező épületek alatti pincéket is birtokba véve pincebörtön labirintust alakítottak ki az Andrássy út 60-ban. A kommunista rendszer ellenségeinek kikiáltott embereket itt kínozták halálra, kergették az öngyilkosságba, vagy csikartak ki belőlük vallomásokat a legkegyetlenebb módszerekkel. Az egykor Hűségháza, majd AVH székház 1956-ig szolgált az állami terror központjaként. Az épületben 2002-ben nyitotta meg kapuit a Terrorháza Múzeum. A megnyitáskor magyarok százezrei gyűltek össze az épület előtt. Létrejött a közös emlékezés helye, az a kiállítás és közösségi tér, amely friss levegőként érte a magyar történelmi emlékezet sebeit. A kitelepítés. A kommunista Rákosi rendszerben a politikailag veszélyesnek minősített rétegek eltávolításának egyik módja a kitelepítés volt. Ez a lakosok vagyonának elkobzását, azok kényszerlakhelyre történő átköltöztetését és általában mezőgazdasági jellegű munkára kényszerítését jelentette. A kitelepítések többségét 1948 és 53 között hajtották végre. Az összes kitelepítés közvetlenül mintegy 300 ezer embert érinthetett, közvetetten pedig azok, akik a hivatalos kitelepítést elkerülendő például a budai kerületekből vagy a megyeszékhelyek belvárosaiból mindenüket hátrahagyva önként költöztek el elhagyatott falusi házakba több mint 500 000. A kitelepítésnek különféle jogi fokozatai, formái és elnevezései voltak. 1. A rendőri felügyelet aláhelyezés. 2. A deportálás. A családok áttelepítését a hortobágyi zárt kényszermunkatáborokba, mely elsősorban a jugoszláv határ környékének lakosságát érintette. És az internálás, a veszélyes személyek elhurcolását a recski és hasonló munkatáborokba. Kitelepítési helyszínek a Hortobágyon, illetve közvetlen környékén voltak. A koncepciós per fogalma. A koncepciós perek, más néven kirakat perek előre megtervezett, általában politikai koncepció szerint zajlottak le. A koncepciós perek egyik típusa a konstruált per, amikor a vád hamis bizonyítékokon alapul. Másik fajtája a tendenciózus per, amely esetben jogszabály vagy törvénysértés történik, de általában a jogszabály kiforgatásával vagy amorális jogszabályok alkalmazásával. A munkásőrség. A munkásőrséget a Levert 1956-os forradalom után az MSZMP ideiglenes intézőbizottsága hozta létre 1957-ben a februári határozatként ismerté vált döntésével. Korabeli meghatározással élve párthadseregként működött, közvetlenül az MSZMP alárendeltségében, mint fegyveres testület. A kezdeti 20 ezer tagból lassanként 60 ezer fős testület lett. Habár soha nem vetették be, jelentős szerepe volt a puha diktatúra fenntartásában, a belső ellenség felkutatásában. Az önkritika gyakorlása, mint fogalom. Az egyik legfontosabb proletár erény volt. A sztálinista rendszerben a különböző vádakkal illetett párttagoknak nyilvános önkritikát kellett gyakorolniuk, mely során kötelezően elismerték a vádak jogosságát. Az önkritika gyakorlása lényegében a sztálinizmus rituáléjává vált, Sztálin tévedhetetlenségének kinyilvánítását szolgálta. Az önkritikára kényszerítést gyakran követte a megvádolt személy koncepciós perbefogása, illetve fizikai megsemmisítése. A padlássöprés. Így nevezték azt a módszert, amikor a termelőktől elkobozták a következő évi vetőmagot. Volt, hogy nem csak a termést, hanem a házi állatokat is kisajátították, és még azok fényképeit is elvitték, hogy a tulajdonos ne tudja bizonyítani, hogy az övé volt. Előfordult, hogy kirángatták az emberek alól a párnahúzatot és a lepedőt is. A pobjeda. A pobjeda szovjet autótípus, melyet 1946 és 58 között gyártott a Gorki autógyár. A magyar utakon is látható volt, amelyet taxiként, illetve az AVH-nál is gyakran alkalmaztak. Egy fekete pobjeda láttán mindenki összerezzent. Ezeknek a fogalmaknak ismerete a mai fiatalság számára idegen, de azok számára újszerű, akik olyan korszakban születtek, amikor ezekről nyíltan beszélni nem lehetett. Lénárd Ödön piarista szerzetes 18 és fél évet töltött a kommunisták börtönében, Vácott. Lénárd Ödön 1911-ben született Budapesten. Középiskoláit a budapesti piaristáknál végezte, majd 1926-ban belépett a rendbe, írja a Magyar Kurír. 1936-ban szentelték pappá, utána Szegeden tanított. A háború alatt rendfőnöki utasításra másfél tucat kispapot rejtegetett a nyilasok elől. 1945 után az Akció Katolika kikérte a piarista rendtől országos kulturális titkárnak. 1948-ban Mindszenty József bíboros herceg prímással az élén ő vezette a Katolikus Szülők Országos Szövetsége keretén belül az iskolák államosítása elleni mozgalmat, amiért a kommunista rendszer 6 évi börtönre ítélte. Mint visszaemlékezéseiből kiderül, letartóztatását a kommunisták egyben eszköznek szánták magasabb célok elérésére, nevezetesen, hogy a herceg prímást rábírják valamiféle megegyezésre. Lénárd Ödönt szabadulása után 1961-ben államellenes összeesküvésért 3 év, majd 1966-ban ugyanezért 19 év börtönre ítélték. Összesen 18 és fél évet töltött a kommunisták börtönében, 1977-ben szabadult, a papok közül utolsóként, 6. pápa személyes közbenjárására. A Vatikánba látogató Kádár János, az MSZNP főtitkára büszkén újságolta, hogy Magyarországon teljes mértékben megvalósult a vallásszabadság, amit az is bizonyít, hogy egyetlen pap sincs már börtönben. A pápa viszont közölte a párt főtitkárral, tudomása van arról, hogy Lénárd Ödön piarista szerzetes még mindig börtönben van. A leforrázott Kádár erre telefonon azonnal utasította az illetékes hazai szerveket Ödön atya szabadon bocsátása érdekében. A hitét a legnehezebb, legkilátástalanabbnak látszó időkben is mindvégig hűségesen vállaló szerzetes hamarosan végleg elhagyhatta börtönét. 1991. május 27-én a legfelsőbb bíróság Lénárd Ödönt ártatlannak, a korábbi ítéleteket semmisnek nyilvánította. Az utolsó szó jogán a szocialista rendszerben leghosszabb börtönbüntetés szenvedett pap szerzetes elmondta, hogy a keresztények nem akarnak bosszút, elégtételt, visszavágást, ítéletet. Így fogalmazott. Az ítélet Istennél van, és hisszük, hogy ott van a kegyelem is. Mert arra a maguk módján mindig rászorulnak az üldözők is, nem csak az üldözöttek. Ödön atya haláláig a kismarosi ciszterci nővérek lelkipásztora volt. Lénárd Ödön költőként, íróként is jelentős életművet hagyott hátra. Több kötete jelent meg. 2001-ben a Szent István Társulat adta ki Kiskirály című misztérium játékát, amelyben egy középkori legenda nyomán írta meg rendkívül küzdelmes életének fontosabb állomásait. Lénárd Ödönről egy újabb forrásból: a Mindszentéper előzményeként rendezik meg ellen az első koncepciós eljárást. Izgatás miatt 5 évet ül Rákosi égbörtöneiben. Illegális lelkipásztori szolgálata miatt Kádárék is elítélik a 61-es keresztényellenes kampány során. 2 év múlva ismét szabadul és folytatja hivatását. 1966-ban államellenes összeesküvés miatt állítják bíróság elé, az ítélet ekkor 12 évre szól. 6. pápában nyomására fél évvel szabadulás előtt kiengedik, és az ország elhagyására akarják kényszeríteni. Ő azonban marad, és nem adja fel küldetését. 7000 nap a kommunisták börtönében. Lénárd Ödön az utolsó fogoly. Lénárd Ödön verse. Hiszek egy. Ő vigyorogva a szemembe röhögött, néz ki az ablakon a rácsok között, mutas rá bármelyik járókelőre, s ma holnap itt szárad előtted a bőre, mert lefogatom, s tanúkat állítok, míg nem egy kötélen kalimpálni fog, mert én vagyok az Úr, s nem az a vén ott fenn, s én csöndesen mondtam, hiszek egy Istenben. Meg se hallott, úgy darálta tovább. Hiába vártok bármilyen csodát, nem exhumál majd a jövendő század, nem neveznek el rólatok utcákat, a fejlődés bennünk ért el a csúcsára. Ti meg maradtok az élet lomtára. Miért is jönne egy új ember alak ítélni eleveneket és holtakat? Erre dühöngve rohangált fels alá: még a börtönöd is én teszem pokollá, mert mennyben, földön mindent én csinálok, én tőlem függ életed, halálod. Tudod, hányat vittem már le a pincébe, golyó tarkójába, s vinnyoghat a férge? Hiszel hatalmamban, poklon, földön, igen? Csak a menny és a föld teremtőjében. Rám merett, és eltorzult a szája. A te fajtádat a diliház várja. Mert aki nem lát bennünk nagyszerűt, az vagy hülye, vagy elvetemült. Nem vergődik vele, a helyére teszem. Az eletrosok majd segít ezeken. Ti csörgősipkát kaptok, én meg nevetek, s én rámosolyogtam, hiszem a szent lelket. Most már az öklétől döngött az asztal, csak az marad meg, ki szolgálni akar, s veled még beszélni sem lehet semmiről, az ember bezárt ajtókon dörömből. Hát meg fogsz rohadni a börtön fenekén, s jóddal kenjük ki a helyette kelevény. Vagy nem hiszed, hogy veled még ezt is lehet? Csak hogy Krisztus meghalt, s eltemettetett. Dúlt, fúlt, fújtatott, hát nem hiszel nekem? Akár a pápát is ide cepelem, sokba kerül, de ha nekem megéri, Mihály arkangyaltán előlem megvédi. Leütve elhozza egy diplomata kocsis, vajon a hívekből marad egy maroknyi? Mit hiszel? Az árnak elébe kivághat egy katolikus anyaszentegyházat. Hol elsápadt, hol vérbe borult arca, nem gondoltál még a sétaudvarra? Hol fél méterre a bakancsod alatt csontvázak feküsznek, hason és hanyatt? A bilincs rajtuk. Ezen egyedül ott a nő karja férjére feszül, Így fúltok majd ti mind a sárba ott, de ő halottaiból feltámadott. Most aztán higgadt lett, hidegen nyugodt, amit nem hiszel, majd magad is megtudod, mert elszámolom, s most nyisd ki a füled, a csupasz bőröddel sem kell senkinek. Nem csak őrséggel veszlek körös körül, de gyűlöllek is feneketlenül, és szétmorzsollak, akár hiszed, akár nem. S én hiszem az örök életet. Ámen. Lénárd Ödön, Striptease. Ami először hult le rólam, a levéltár kutató terme. Hunyt szemem recehártyája, színes ablakára emlékszele. Majd az iskolát vetettem le fájva is, lelkes boldogan, mikor plasztik gyurmává züllött, mit én lélekként hordoztam. Aztán röhögve tépdesték rólam a szabadságot, a ruhát, az embert. Megszoktam a pórászt, a kalodát, a napot, ha sütött, az esőt, ha vert. Azt már nem is tudom, hogyan, csak szétfoszlott körös körül a könyv, a muzsika, a szellem, s a liturgia elcsöndesült. Ma holnap a testem sem érzem, annyit rúgták, motozták, fogdosták, annyira nem az enyém a bőröm, tán észre se venném, ha lenyúznák. Óceánig nyúló láthatáromból szűk alagútba húzódtam vissza. Mint kútgyűrű fekszik kútgyűrűre, úgy éri csigolyát csigolya. Egyenes. Nincs rajta törés, se hajlat. Másnak rabság, nekem tündérpalota. Gerincnek hívták valamikor rég. S hajdan közönséges, ma pedig csoda. Ez rajtam a végső bevehetetlen, mi már a legmagamhoz tartozik. Ahogy Ferenc dobott le minden göncöt, s ajka csak mi atyánkot harangozik, úgy élünk-e dióhéj világban egy héj alatt, az atyámmal ketten, s én körben a széles óperenciát, s a múlt egészét régen eltemettem. De ha egyszer majd ásatni jön a végítélet, mint expedíció, a régész csak legyint versre, iskolára, csupa kulturális csízió, de gonddal nyúl egy sor csigolyához, s elfüttyenti halkan magát, mint ki a hüllők új korszakában ritka kihaló fajt, embert talált. Lénárd Ödön, mint nyúl az őszi szántásban. Így élek immár 30 éve, futva, lebukva, újra körülnézve, hallgatózva, hol kizuhant földre, fontolgatva várjak-e még többre, szétzilálva minden csupasz bokrot, mert csapda lehet egy kapu, egy oszlop, s ha befordultam az utcasarkon, visszanézve, követnek vajon? Postálmat rendre számon tartva, hiába várok megint egy lapra, kivigyázva látogatóm arcát, az új vádhoz merről gyűlnek akták. Hadszor megrágva, mit tollam elkövet, hisz nagyítóból házza betűimet. Az írott árkust este összetépve, hogy kész legyek a hajnali vendégre. S tudva, hogy mindez esztelen okosság, nincs vad, mi örökre elkerülje sorsát, s arra való minden masina rádió, hogy biztosan fogja bokámat a háló. Hol csapda vágja le a lábam tőbe, hol én rágom ki magamat belőle, s még ketté nem szeli valami a hátam, élek, mint nyúl az őszi szántásban.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Süregi Anna felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Bartók Behet. A összeállításunk azt tartalmaz, zenehallgatást kívánunk.
szőke legényt. Vérét vették, mint a fogoly madárnak, halva vitték be az édes anyjának. Édesanyám, ne sírasson engemet, fekete föld itta meg a véremet. Őrmester úr, azért jöttem jelentsem, az éjszaka pajtásomat megöltem. Jaj, te betyár, hogy nem fájtott te szíved, mikor a te pajtásodat megölted. De hogy nem fájt, azt hittem, hogy meghalsod, mikor mondta, jaj, Istenem, meghalok. Pajtásomat viszik a temetőbe, engem visznek az örökös tömlöcbe. Rabláncomat keservesen zörgetem, jaj, de bánom, hogy én gyilkossá lettem. Börtön ajtó, hújjon le rólad a zár, hogy lehessek még egyszer szabad madár. Ha még egyszer magam szabadja lennék, akkor még a madárnak se vitenék.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Süregi Anna felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Nevében is további tartalmas időtöltést kívánok önöknek.
Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A délutáni stáb tagjai, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter. Nevükben is jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A mikrofon mögött a bemondót Berec Renátát hallják. 14 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Ezután Neuma című műsorunk kezdődik, melyben Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban az adás első felében a Kőbaltáról halljuk dr. Antoni Judit régész néprajzkutatót, majd Ferli Mávet Ilyen kutya nincs is című könyvének 11. része következik. Ezután Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 8. részét Rátódi Zoltán olvassa fel. Kisújszálláson ugyanebben az órában elsőként egy elfeledett íróról, Zajmos Gyuláról hallanak, majd megtudhatjuk, hogy létező jelensége a kőeső, és végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. A 15 órai híreket követően Szent Imre hercegről emlékezik meg néhai dr. Katona István, egri segédpüspök. Ezután Homa János hétvégi levelét hallják. 15 óra 30 perc kora hitvalló következik, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Szentek közösségéről beszélget. 16 órakor kezdődik Értékadó című műsorunk. Idén október 17-én egy gazdasággal kapcsolatos könyvbemutatónak adott otthont az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Adásunkban a műszerzőivel készített beszélgetésünket sugározzuk. Továbbá egy aktuális pénzügyi konferenciáról számolunk be önöknek. 17 órakor regionális híreket, majd 17 óra 15 perckor a korásti hírmondót hallgathatják meg. Ezután regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiunk Egri stúdiójából. Majd a Magyar Katolikus Rádió portré műsora következik. 19 órakor kezdődik Iránytű című műsorunk. A mai adásban a 20 éves Miskolci Illés emlékzenekar lesz a témánk, akik jubilómi koncertre készülnek az Adi Művelődési Házban november 21-én. Füvesi Norbert zenekarvezető és Mező István, a Miskolci Illés Klub vezetője lesznek Molnár András műsorának vendégei. Következzen bejátszásunk.
Egy különleges műsor lesz, hiszen olyan dalokat is fogunk játszani, amit már nagyon régen nem játszottunk, vagy ritkábban játszottunk, illetve az István a király rockoperából, mint Szörényi Bródi életmű egyik legfontosabb színdarabjából fogunk játszani elég sokat, ahova viszont ugye vendégénekeseket kellett, hogy hívjunk. Ilyen lesz az egyik Herceg Flóra, aki amúgy egri származású hölgy, aki most Csíksomjon játszotta Réka szerepét. A másik énekes vendégünk lesz Lajos András innen a Miskolci Nemzeti Színházból. Ugye Zselenc László Zsöcit már mondtam, hogy basszusgitáron majd közreműködik, és hát ugye Szörényi Levente is itt lesz.
19 óra 45 perckor esti mesét sugárzunk, melyben Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 4. részét hallják, melyet Kubás Gabi olvas fel. 19 és 20 óra között kisújszállási vételkörzetünkben egy emlékműsorral jelentkezünk, melyben a közelmúltban október 21-én 97 éves korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára emlékezik a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet, aki egy 2021-ben készült riportját szerkesztette adásba. Következzen most rövid ajánlónk.
Hát miért is voltak olyan szépek azok a szeminarista évek?
Hogy miért voltak szépek? Nehéz lenne megmondani. Aki jó Istennek adja az életét, szóval szánja az életét, annak az élete is szép. Tehát önmagában, ezt mondta Kottolengó Szent Józsefnek az életrajzát hallottam valamelyik nap, amit jó magam olvastam fel a rádióban valamikor, tehát nem most, hanem valamikor, hogy aki a jó Istennek adta magát, az felejtse el azt, ami rossz vagy nehéz, jóisten gondoskodik róla.
19 és 20 óra között Tokai vételkörzetünkben először Versegi Beáta nővért, a 8 boldogság közösség egyik tagját hallják, majd Giannone András történész előadását hallgathatják meg, melynek címe Bódi Mária Magdolna és az Akció Katolika volt. 20 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben ez alkalommal Szabó Magda, a Danaida című regényének 12. részét Kutvölgyi Erzsébet olvassa fel. Ezután Kapcsolj rá című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti programkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 20 órakor jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek, Berec Renátát hallották.
Az út, mit a hátam mögött hagytam, most valahogy mégis olyan szépnek tűnik. Elveszett sok bánat már belőlem, helyére lassan a béke költözik. Amíg az Isten énekelni hagy, az évem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Voltam már a csúcson és a mélyben, de könnyek közt is játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Yeah. Yeah. A sorsom itt az ég alatt, az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még.